A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Mészáros Melindával, a Liga szakszervezetek elnökével, szakszervezeti munkáról, érdekképviseletről és egyáltalán a munkavilágához kapcsolódó kérdésekről beszélgettünk, és elhangzott az, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben azért egyre alacsonyabb lett Magyarországon is a munkavállalók szervezettsége, vagyis kevesebb a szakszervezeti tag, és éppen azóta azon gondolkozom, amikor elhangoztak ezek a számok, hogy ez ilyen 10% körüli ez az arány, hogy hát azért ugye az életünknek a harmada, az időnk harmada, vagy talán még több is a munkahelyünkhöz, a munkavilágához kötődik. Ráadásul, ha felméréseket nézzünk, hogy a fontossági sorrendben hol van a munka lehetőség, vagy a munka, akkor az mindig előkelő helyen szerepel egy biztos munkalehetőség, egy biztos munkahely a fontossági listánkon, és nyilván, hogy mindenki próbál jobb munkakörülmények között dolgozni, nagyobb bért vagy kiegészítő juttatásokat elérni, és akkor azt gondolnánk, hogy hát mondjuk laikus fejjel, de azt gondolhatnánk, hogy ez már is a szakszervezetek terepe. Így van, nem?
Teljesen jogosan gondolnánk, de hagyományosan a szakszervezetek munkáltatókhoz, munkahelyekhez köthetők. A munkavállalók viszont egy munkahelyhez sokkal kevésbé kötődnek már, mint az elmúlt évtizedekben. Nem divat hosszú időt eltölteni manapság egy munkáltatónál, sokkal gyorsabban váltanak munkahelyet. Számos esetben azt is tapasztaljuk, hogy a legkisebb konfliktus esetén nem felvállalva egyébként ezt a konfliktust, inkább amellett döntenek a munkavállalók, hogy egy másik munkáltatónál folytatják tovább a pályájukat. Ez a kötődésbeli hiány, ez a rövid időtartam, amit eltöltenek a munkahelyen, nagyon nagyban nehezíti egyébként a szakszervezeti szervező munkát is. A Liga tett egyébként ennek orvoslása érdekében is. Kialakítottunk úgynevezett megyei és regionális szintű gyűjtő szakszervezeteket is, ahol több munkát munkáltatótól is vannak tagjaink, tagcsoportokat alakítunk ki egyes munkáltatóknál, és így áll össze gyakorlatilag egyé az egész. Kevésbé köthetők nyilván ezek a szakszervezetek egy nagy munkáltatóhoz, és számos egyéb területet is ismernie kell ezzel a szakszervezetnek. Gyakorlatilag ezek a gyűjtő szervezetek úgy működnek majdnem, mint egy szövetség, hiszen nagyon sok olyan különböző területen működő munkáltatónál vannak jelen, amely egyébként hagyományosan a szakszervezeti mozgalomnál ebben a formában nem volt divat.
Ja, az jutott éppen eszembe, hogy azért munkahelyi problémával, munkajogi problémával, vagy munkahelyi konfliktussal, aki mondjuk évtizedeken keresztül dolgozik, az előbb-utóbb szerintem szembesül. És most, hogyha az illető nem azt választja, hogy mondjuk ott hagyja ezt a munkahelyet, és keres egy másik munkalehetőséget, vagy egy másik állást, hanem ott próbálja megoldani azon a munkahelyen ezt a problémát, akkor milyen formában kaphat a szakszervezettől segítséget? Most elsősorban arra gondolok, aki mondjuk nem úgymond szervezett munkavállaló, ő is számíthat azért a valamilyen érdekképviseleti tanácsra vagy segítségre?
Nem szoktunk válogatni. Bár sokszor a szakszervezeti tagok a szemünkre vetik azt a fajta potyautas magatartást, ami ilyenkor érvényesül. Főleg a konfederáció szintjén, ha valaki hozzánk fordul kérdéssel, kéréssel, tanáccsal, nem szoktunk válogatni. Tehát minden esetben próbálunk ezen az élethelyzeten segíteni. Működtetünk a honlapunkon is egy olyan fórumrovatot, ahol bárki beírhatja akár a munkajogi tárgyú kérdéseit is. Itt sem kérünk egyébként semmilyen azonosító számot, vagy szakszervezeti tagsághoz való tagságnak az igazolását. Nincs válogatás ezen a téren, de azt szeretnénk egyébként, hogy aki hozzánk fordul és megbízik bennünk, és segítséget kap tőlünk, az ismerje meg ezt a nagy családot, és lehetőség szerint a jövőben váljon is a tagjává.
A szakszervezetek érdekérvényesítő képességéről, vagy a szakszervezeti jogosítványokról mit mondhatunk el most így 2018 májusában? Hogy állunk ezzel? Ugye sztrájktörvény, új munkatörvénykönyve azért eléggé megnyírbálta ezeket a szakszervezeti jogosítványokat.
Nagyon komolyan megnyírbálta. A szakszervezetek 2012-től fokozatosan jelezték, több alkalommal nyomatékosan kérték, javasolták, hogy változtassunk ezen a helyzeten. Nem tartottuk már önmagában azt sem indokoltnak, hogy a szakszervezetek meglévő jogosítványainak egy részét a jogszabály az üzemi tanácsokhoz helyezte át. Nem ugyanaz a szerepe az üzemi tanácsnak, mint a szakszervezetnek, amely ugye egy független érdekképviseleti szerv. Indokoltnak tartjuk egyébként ezeknek a szakszervezeti jogosítványoknak a visszaépítését, ezáltal a jogszabálymódosítást is, sőt, a megváltozott feltételekhez kapcsolódóan akár a bővítését is.
És mi lehetne az irány, miben gondolkoznak?
Konkrétan. Nagyon komoly irány, ami a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzésekre vonatkozik, hiszen ennek a rendszere is leépült. Itt nagyon komoly szerepet kaphatna az ellenőrzés folyamatában a szakszervezet. Látunk külföldi példákat arra vonatkozóan is, hogy a hosszú távú öngondoskodásban, akár vállalati pénztárak működtetésében is a szakszervezetek nagyon komoly szerepet vállalnak, akár az angol száz országokban is. És hát természetesen ne hagyjuk figyelmen kívül azt a fajta jogsegélyszolgálati tevékenységet, amelyet éppen az imént említett, és azt a fajta tanácsadást és peres segítségnyújtást is, amiben eddig is élen jártak a szakszervezetek. A jelenlegi szabályozási környezet ezen is rontott. Éppen az elmúlt napokban szembesültünk azzal, hogy az érdekképviseleti szervezeteknél lévő kamarai jogtanácsosok, akik ugye az ügyvédi törvény alapján már a kamaránál is bejegyzést nyertek, magát a szakszervezetet jogosultak képviselni, de annak tagságát nem. Éppen ezért ezt is egyfajta jogosítvány megvonásként értékeljük. A Liga szakszervezetek megkereste ebben a kérdésben már az Igazságügyi Minisztériumot is, és a Magyar Ügyvédi Kamarát is. Én nagyon remélem, hogy az Ügyvédi Kamara támogatólag lép fel. Tettünk is egy olyan konkrét norma módosítási javaslatot, szövegszerű javaslatot, amelyet a jogtanácsosi tagozat is támogat a Magyar Ügyvédi Kamarában.
Beszéljünk akkor egy kicsit konkrétabban is a Liga terveiről és javaslatairól, azért is, mert ugye a múlt év őszén elfogadott egy 4 évre szóló stratégiát vagy programot a Liga szakszervezetek, és ennek alapján most tavasszal, a közeli hetekben eljuttattak egy 12 pontos javaslatot a parlamenti pártokhoz. Azóta ugyan túl vagyunk egy parlamenti választáson, változott a parlament összetétele, lesznek egyébként új parlamenti frakciók, de gondolom a javaslatcsomag érdemi részét ez nyilván nem érinti. Mi a legfontosabb, mi a leghangsúlyosabb ebben a 12 pontban?
Hát ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor nyilvánvalóan azt kellene mondanom, hogy itt mind a 12 pont egyformán hangsúlyos, hiszen ezt a 12 pontot a tavalyi évben elfogadott 4 évre szóló programunkból emeltük ki. Azért emeltük ki ezt a 12-t, mert mind a 12 pont egymással nagyon szorosan összefügg. Így nagyon nehéz kiválasztani belőle, de megpróbálok azért 1-2 programpontot kiemelni. A legfontosabb az, hogy a gazdaságfejlesztés irányainak a stabilizálása területén és a további építése területén indokoltnak tartjuk egyre jobban bevonni az érdekképviseleti szervezeteket, mégpedig előzetesen bevonni, és nem a döntéseket követően.
Ez most nem nagyon van így?
Nagyon nehezen működik az érdekegyeztetés, sok esetben mi magunk is a sajtóból kapunk olyan információt, és utólagosan próbáljuk meg korrigálni azokat
milyen
a döntéseket, amelyek
megszülettek. Az érdekegyeztetésnek, hogy a klasszikus érdekegyeztető tanács, a háromoldalú egyeztetés, az már nincsen?
Létezik háromoldalú érdekegyeztetés, ez a versenyszféra konzultációs fóruma. Ez gyakorlatilag a munkaadói oldal 3 szereplőjét, a munkavállalói oldal 3 konfederáció vezetőjének a szereplését, illetve a kormányzati oldalt foglalja magába. Tehát ez a fórum is hozhatna egyébként olyan döntéseket, és születhetnének olyan megállapodások, amelyek ezeket a döntéseket alátámasztják és befolyásolják. Működik a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács is, de ez csak egy tanácsadó fórum, de tanácsadó fórumként is, ha elé kerülnének előzetesen ezek az elképzelések, akkor természetesen jó néhány oldalról, akár az egyházi, a civil oldal, a társadalom és a tudomány szereplőinek oldaláról is képes lenne megvilágítani ezeket a kérdéseket. Azért emeltem ki pont a gazdaságfejlesztés irányainak a stabilizálását, mert teljes joggal kérik rajtunk számon a szakszervezeti tagok is, a munkavállalók is, és hát természetesen nem titok a munkaadói oldal is, hogy olyan biztos jogi környezetet kell teremteni, ahol kiszámíthatóvá válnak adott esetben az irányok és a fejlesztési folyamatok. Ez befolyásolja a munkavállalóknak a magatartását is, és hát természetesen a munkaadóknak is azt a fajta irányát, mert stabil munkahely nélkül én azt gondolom, hogy nagyon nehéz munkavállalói érdeket képviselni. Hogy miért lényeges ez? Több esetben tapasztaltuk azt, hogy hiányzik a társadalmi konszenzus bizonyos döntések mögül. Nehezen fogad el a társadalom úgy döntéseket, hogy nem lehetett annak részese, nincs meg ez a partnerségi viszony a felek között. Vannak olyan döntések, amelyek egyébként nagyon jó kormányzati döntések, és utólagosan is igazoltan jó döntések, de sokkal inkább elfogadhatóvá válna a társadalom számára, ha azt érezni, hogy ő maga ebben a döntésben részes volt, hozzájárult a véleményével és a gondolataival ennek a megszületéséhez, és nem utólagosan kell csak tapasztalnia ennek a hatásait.
Itt a pontok között én találtam egy kitételt, talán éppen a második pont, ez arra vonatkozik, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és az esélyegyenlőség növelése. Mit jelent az esélyegyenlőség a munkaerőpiacon? Vagy mit szeretnének elérni?
Beszélhetünk nemi esélyegyenlőségről is adott esetben a munkaerőpiacon, hiszen például a nők és a férfiak bérezésében még ma is 16% körüli az átlagos különbségtétel. Beszélhetünk földrajzi esélyegyenlőségről is. Pont a szakszervezetek működésével kapcsolatos, a munkavilágával kapcsolatos tankönyvnél is beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a leszakadó régiókban lévő potenciális munkavállalóknak a képzése, felzárkóztatása. Eznek az esélyegyenlőség megteremtésének az alapja az oktatás és a nevelés lehet. Nehéz adott esetben a leszakadó régióknak a fiataljait, a munkavállalóit megszólítani. Tovább növelhetni az esélyek egyenlőségét, ha elindulna egy olyan konkrét támogatási forma, amely felkarolja a tehetséges fiatalokat, tovább segíti a nevelésüket, az oktatásukat, a munkahelyre történő beilleszkedésüket, és a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanácsról, ha már említést tettünk, akkor pont ebben a fórumban tárgyaltunk a munkavállalók mobilitását elősegítő csomagról is, az eddig megtett intézkedésekről, és azokról a további javaslatokról, amely segítheti például az áttelepülés a leszakadó régiókban.
Milyen eszközrendszere lenne ennek? Mert hogy azt tudjuk, hogy a magyarországi munkaerő az nagyon kevéssé mobil, és ugye sokan azt mondják, hogy ennek a hátterében pontosan az áll, hogy mindenki vagy saját tulajdonú lakással rendelkezik, vagy saját tulajdonú lakást szeretne megvásárolni, vagy megteremteni. Nem nagyon vannak bérlakások, és ez nagyon gátolja azt, hogy mondjuk akár kelet-magyarországi régióból mondjuk Nyugat-Magyarországra, vagy fordítva költözzen a munkavállaló egy egyébként jó munka lehetőségért?
Tökéletesen egyformán gondolkodunk, és azt hiszem, hogy ugyanarról is beszélünk. Egy ilyen bérlakás program kialakítására tettünk javaslatot. Mondhatjuk azt is, hogy nyugati mintára, hiszen hát ott ennek megvan a kultúrája sok évtizede. Magyarországon a megkérdezett munkavállalóknak összesen talán 16%-a nyilatkozott úgy, hogy egy jobb munkalehetőség okán változtatna a lakhatásán. Nagyon komoly gondot jelent ez, ez egy társadalmi kérdés, itt a gondolatokat is késznek és képesnek kell lennünk megváltoztatni, a gondolkodás módját ezeknek a munkavállalóknak. Ebben segíthet ez a fajta bérlakás program. A jelenlegi támogatási rendszer elsősorban a tulajdonszerzést és a végleges letelepedést, mondhatjuk azt is, hogy a röghözkötést támogatja. Én el tudok képzelni egy olyan családtámogatási rendszert is, akár a meglévő rendszerek átalakításával, amely nem a tulajdonszerzést, hanem a bérlakáshoz jutást támogatná, és adott esetben a családoknak, a többgyerekes családoknak járó támogatásokat a bérleti díjba átkonvertálható módon biztosítaná.
Szerepel a programpontok között a bérfelzárkóztatás és a minimálbér garantált bérminimum több lépcsőben történő emelése. Nem okozhat ez esetleg feszültséget? Nem tartanak ettől? Hiszen a kisebb cégek az eddigi emeléseket és csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudták kigazdálkodni.
Okoz, nem csak Magyarországon, a világban mindenhol okoz feszültséget. A 28 tagállamból jelenleg 22-ben beszélhetünk arról, hogy létezik a minimálbérnek a rendszere. Van már olyan állam, ahol régióhoz kötötten, ágazathoz kötötten, munkavállalói csoportokhoz kötötten is eltérő minimálbért alkalmaznak, pont az említett okból. Ez egy nagyon pici ország, Málta. Más országokban ez nem jellemző. Van, ahol működik az ágazati szintű minimálbér, de ennyire részletekre lebontva egyelőre csak Máltán találunk ilyet. Már okozott problémát a bértorlódások miatt is, ami egyébként a megemelt minimálbér és a garantált bérminimum. Ezt igyekeztünk 2017-ben és 2018-ban is helyére tenni, és megpróbáltuk ezeket a torlódásokat csökkenteni. 2019-re vonatkozóan is szeretnénk tovább emelni a minimálbért és a garantált bérminimumot. Ennek a tárgyalás sorozata valószínűleg az ősz folyamán kezdődhet meg. Nem tekinthetünk el attól, még a nehézségek ellenére sem, hogy tovább emeljük a minimálbért és a garantált bérminimumot, mert óriási a szakadék a közép-kelet-európai államok és a nyugati államok minimálbér szintje között. Jelenleg a legalacsonyabb minimálbér Bulgáriában van, a legmagasabb pedig Luxemburgban. A kettő között több mint 8,5-szeres különbséget tapasztalhatunk. Hát ezek a számok, bár én nem szeretem a számokat, de ezek a számok azért azt gondolom magukért beszélnek.
Lehetett hallani az elmúlt időszakban az európai bérminimumról. Ez hogyan lenne kalkulálható? Egyáltalán mit jelentene ez? Milyen időtávban lehet erről egyáltalán beszélni?
Az európai bérminimum az jelenleg nem egy egységes minimálbérrendszert takar, hiszen ezt a felzárkózási folyamatot először el kell indítani. Az Európai Szakszervezeti Szövetség is meghirdette azt a bérkampányt. Mi magunk is, mint ennek a szövetségnek a tagjaihez csatlakoztunk. Próbálunk kidolgozni olyan megoldási javaslatokat, amivel ezt az óriásira szétnyílt ollót, ennek az ágait közelíteni tudjuk egymáshoz. Egyelőre pontosan amiatt, mert ilyen óriási a különbség, egységes bérezésről nehéz beszélni. Ami viszont fontos ezen a területen, hogy azoknál a cégeknél, amelyek több tagállamban is jelen vannak, az Európai Szakszervezeti Szövetség megkezdte az egyeztetéseket egy egységes bérrendszer kialakítása érdekében. Hogy adott esetben egy multinacionális cégnél, amely működik Angliában, Németországban, Svájcban adott esetben, vagy Magyarországon, vagy Bulgáriában, ne legyenek ilyen különbségek a foglalkoztatottak bérezése között, ilyen legtöbb esetben ugyanazt a feladatot, ugyanazt a munkafolyamatot végzik. Ez az első lépcső gyakorlatilag egy egységes bérrendszer kialakításához.
Maradt még néhány percünk a beszélgetés végéig. Zárjuk talán kifejezetten a ligára vonatkozó néhány gondolattal. A liga mondhatjuk, hogy talán speciális helyzetű szakszervezet, hiszen konfederációként működik. Ha jól tudom, akkor több mint 100 tagszervezetünk
van. Jelenleg 110 szervezetünk van, igen.
És mondhatjuk, hogy ez szinte valamennyi nemzetgazdasági ágazatot felüleli, vagy lefelé
mondhatjuk. Szinte valamennyi.
Ez mennyiben jelent azért speciális feladatot szakszervezeti szempontból?
Óriási feladatot jelent, hiszen nekünk a munkavállalók érdekeit országos szinten, ezeket a különböző érdekeket egységesen kell megjeleníteni. A tekintetben is azt gondolom, hogy egyedülálló a liga, hogy mind a közszférában, mind a versenyszférában szinte mindenhol, minden területen jelen van. Egy ilyen nagy létszámú, nagyon komoly szervezettséggel bíró konfederáció esetében ezeknek az igényeknek az összehangolása nagyon sok esetben komoly vitákat és érdekekülönbségeket is mutat, de mi azért vagyunk, hogy országos szinten próbáljuk meg a munkavállalói érdekeket megjeleníteni. Nyilván ki kell választanunk azokat a mindenkit érintő kérdéseket és témákat, amelyek konfederációként tudunk foglalkozni, de a mindennapok során mi minden tagszervezettel kell, hogy foglalkozzunk, minden ágazati igényt kell, hogy önállóan is képviseljünk.
A tagszervezetek együttműködése, jelesül ez a konfederáció, tovább gondolható, vagy tovább vihető egyfajta szakszervezeti fúzió irányába. Kérdezem ezt azért is, mert ha én jól tudom, akkor az elődje, Gaskó István elképzelése egy olyan szakszervezeti konföderáció volt, amely lefedné a teljes szakszervezeti palettát, vagy legalábbis e felé próbált volna nyitni.
Számos ilyen elképzelés volt, vagy adott esetben egy olyan ernyő konfederációnak a létrehozása, ami ugye a meglévő konfederációkat foglalja magába, és nyilván átvesz bizonyos szerepeket, feladatokat, például a nemzetközi szerepvállalás volt egy ilyen kérdés, ami felmerült akkor. Próbálunk most már a konfederációk szintjén is olyan módon együttműködni, hogy anélkül egyébként, hogy egyesültek volna a konfederációk, legyen egy olyan korrekt partnerség és együttműködés, amely olyan erőt képvisel, ahol ezeket az igényeket és érdekeket együttesen tudjuk megjeleníteni. Lényegesen jobb és megváltozott a konfederációknak a viszonya és az együttműködése. Azt gondolom, hogy a részben a személyi változások, részben a jogszabályi környezetnek a negatív hatásai és változásai is összekovácsolták egy kicsit azért a konfederációkat, és hát ne titkoljuk el, hogy a tagszervezetek oldaláról is nagyon komoly nyomás és igényként jelentkezett az, hogy a munkavállalói oldal egységesen lépjen fel.
Szakszervezet, mondjuk liga szakszervezetek és pártok viszonya, erről ön mit gondol?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A ligán belül így önmagában ez a kérdés nem szokott felmerülni. A liga az alapszabályában is deklaráltan pártoktól független semleges szakszervezet. Természetes az, hogy adott esetben minden olyan témát, minden olyan felvetést, ami a munkavállalók részéről jelentkezik, ugye a parlamenti pártok részére eljuttatunk. Tettük ezt jelen esetben ugye a választásokat megelőzően ezzel a bizonyos 12 ponttal is. Külön-külön önállóan pártokkal nem tart a liga kapcsolatot, nem tárgyal minden olyan kérdést, ami a munkavállalókat érinti, minden olyan párttal megvitat, ha szükséges, amely a parlamentben helyet foglal, és aki a munkavállalók érdekeit tudja érvényesíteni. Azt hozzá kell tenni, hogy egy szakszervezetnek helyi szinten mindig az adott munkáltatóval kell tárgyalnia. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet kérdés. Országos szinten pedig nyilvánvaló, hogy mindig az adott kormánnyal kell ezeket a kérdéseket megbeszélnie.
Az elmúlt órában Mészáros Melinda, a liga szakszervezetek elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.